Hatos. Ismert hangok most új szerepben. Új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban. Ahol szó szót követ.
Jó estét kívánok a Klubrádió hallgatóinak. A mikrofonnál Kollár György. A mai hatos az adózási, jogi, gazdasági és gyakorlati kérdésével foglalkozik. Történelmünk, hagyományaink bő tárházát adják a sajnos zömmel rossz példáknak. Igazságos Mátyás, a király, ugyan nagy igényű adószedő volt, mégis rendteremtő megbízhatósága és empátiája miatt tisztelték. De például már a 150 éves török uralom pro és kontra kialakított egy társas játékot. A spáhi szemlélet mindent besöpörd az idegen kincstárba, ellenben néha a honfiúi ellenállás jó-rosszul megtöri, kijátsza őt. A középkorban a dac és az autonómia keltette eredmény, főként egyes városokban, túltett még a Sherwoodi erdő népének leleményességén és annak védelmezén Robin Hoodon is. Később közismert nemesi felkiáltás vallott a feudális adómentalitásról, életünket és vérünket adjuk adnánk, de zabot, pénzt, azt nem soha. Nem is olyan régen egy másik Mátyás begyűjtés címén a padlás lesöpréséhez folyamodott, mert ha joga nem is, ereje valameddig volt még hozzá. Nem üdöznék tovább a veretes honi és külhoni megoldások szemlézésénél, mindössze megállapítanám. Adófegyelem ügyében sincs turálni átok, de volt sok kedvezőtlen hagyomány, és nemigen volt még erő idő már a valós, modern, időtálló adózási kultúrát kialakítani. Pedig sehová se vezet a magyaros mondás, amilyen az agyon Isten, olyan a fogadj Isten. Sokkal jobban tetszik ez a másik, minden demokratikus jogállam gazdája kedvezményezettje, kiinduló pontja és végcélja az adófizető és a választópolgár. Ő ugyanis a szuverén nép alapsejtje, ő az atom. Övé a közpénz, a hatalom mindenkor csupán hűséges kezelésre kapja meg időlegesen a közpénzt, a közvagyont. Ez a jogot, a hozzáállást, a nyilvánosságot és a testületek stílusát eleve megszabná. A mai műsor további célja közleműködni abban, hogy a közterviselésben is felelős közgondolkodás, majd arra építve mindkét oldalon normális, kiszámítható és biztonságos viszony, egyfajta minimális, józan együttműködés képződjék. Az adózás ugyanis nem szerelem első látásra, de nem is soha meg nem nyerhető állóháború. Elismeréssel, sőt tisztelettel adózunk tehát azoknak, akik végtelen kreativitással kitalálták zsebünk megkönnyítésének módozatait. A műsor pedig mérsékelteket csináló ahhoz, hogy a két oldal, a hatalom és az adóalany sok-sok évi bújócskát elfeledje, azt felváltsa a közfeladatok finanszírozásának egy modern szisztémája, amelyben korrekt feltételek és normák vannak. Volna hozzá működő példa, az Egyesült Államokat szokták idézni, ott humorral átszult közhely, hogy ez egy szabad ország, itt csak két dolog kötelező, adót fizetni és meghalni. Ugye a sorrend nem tetszőleges, mindebből bő 50%-ot mi is fel tudunk már mutatni, mondják sokan, hogy bele gebedünk a köz- és magánterhekbe. No, ez persze gyenge humor, bevezető komoly kulcsmondat viszont, minden adó közteher, de nem minden közteher adó. Az adó olyan államháztartási bevétel, amelyet az állam adó felségjoga alapján alapít meg a személyek és a szervezetek terhére. Az adóhoz nem kötődik semmiféle közvetlen ellenszolgáltatás. Beszedését az állam kényszer útján is biztosítja. Ez a legfontosabb állami bevétel, amit az országgyűlés és a helyi önkormányzat jogilag egy oldalon állapíthat meg. Az adó gazdasági és szociálpolitikai célok elérésére felhasználható eszköz, serkenteni lehet vele a beruházásokat, az exportokat, javítani lehet vele a rászorultak életkörülményeit, tehát az adó nem cél, nem öncél, hanem eszköz. Mivel pedig az adó nem vízterhes, ezért magánjogi korlátja ellentétele nincs, de alkotmányjogi kerete és határa van. És persze az adónak politikai, közgazdasági, szociális tűrés határ is kell, hogy legyen. Nézzük, mi van erről az alkotmányban. az adózással, a közterviselés az alkotmány 70 per nagy i paragrafussal foglalkozik, két bekezdésben. Egy régi bekezdés és egy új van itt. Az első. Minden természetes személy, és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet köteles jövedelmi és vagyoni viszonyának megfelelően a közterhekhez hozzájárulni, és akkor jön a nyári novum. A második bekezdés így szól, a közterhek viselésére szolgáló forrásokból, valamint az állami vagyonnal gazdálkodó, illetve az állam többségi tulajdonában vagy irányítása alatt álló szervetek részéről jó erkölcsbe ütköző módon juttatott jövedelmek tekintetében törvény az adott adóévtől kezdődően külön mértékű kötelezettséget állapított meg. Itt tehát már megjelent az állami irányítás is, mint egy jogi feltétel. Ez a két bekezdés adja a mai műsor startvonalát, értelmezésük kapcsán persze szóba kerülnek aktualitások. Előre jelezek néhányat. Ilyen a tevékenysége jellemző kereset szerinti adózás. Mert az Alkotmánybíróság döntött, még sincs nyugalom, és nincs járható út sem egyelőre, a vállalkozásból való pénzkivétel adóalanyai és adótárgyai tekintetében. Tárgyalunk a szuperbruttó, a fél szuperbruttó dilemmájáról, tovább az egykulcsos, valamint a családi adózás lényegéről és rejtelmeiről, freudi nyelvbotlás volt, szólni kell az adózás fekete és szürke zónájáról, azaz a jog határait tesztelő, azokat kikezdő trükkök és csalások problematikájáról. Bizonyára jut idő a helyi adózás áttekintésére, mivel egyes városok falvak adójogát néha helyben sem ismerik, nem értik és nem is akceptálják. Tovább menve, még el nem bírált jogi gubanc, de a jövő héten az Alkotmánybíróság előtt harmadjára szereplő téma, úgymond a jó erkölcsbe ütköző, ezért visszamenőlegesen is kirúható 98%-os különadó. Jó ez így vajon? Kinek igen, kinek nem, és főként mire jó ez? És persze lesz egyfajta slusszpoén, mikor és hogyan lesz Magyarországon jogbiztonság, kiszámíthatóság, normavilágosság, arányosság és következetesség az adó dolgában. Ez tehát a mai étlap. Hozzá az adójogi immunitásokat két nagy ismerőjét hívtuk a stúdióba. Vendégeink Zara László elnök úr és Vadász Iván alelnök úr az adókamarától. Mindketten adószakértők, adótanácsadók, ilyen perek avatott közreműködői és a téma gyakori közszereplői. Szervusztok szakértőrök, köszöntelek benneteket a stúdióba, köszönöm, hogy eljöttetek egy kis beszélgetésre.
Köszöntjük a hallgatókat.
Így van. Zara László elnök és Vadász Iván alelnök ural legutóbb, személyesen idén tavasszal áprilisban a siófoki Monster adókonferencián találkoztam. Két dolog tűnt fel nekem, korábban mi személyesen nem találkoztunk, ezért volt fontos. Egyrészt, hogy a saját szakmájuk, mint egy százas közönsége, több mint 100 ember volt ott, megkérdőjelezhetetlen tekintélyként nézett fel mind a két óra, például a konzultáció során. Amit ők elmondtak, Róma szólt az ügy lezárva. A másik, hogy aznap éppen fennforgás volt a magyar sajtóban adózási téren, ezért mindkettőjük az előadások szünetében, de ebédidő alatt is kaja helyett, készséggel álltak a média rendelkezésére, ugyanazon témában akár 6-8 ízben is. Ezt én közszolgálati kötelességtudatnak hívom, ha valaki ért valamihez, akkor illik megszólalnia, pláne, hogyha tárgyalós véleményre képes. Mondani valójuk egy részét akaratlanul is hallottam, és olvasom máskor is azóta is. Tehát igazolhatom, hogy tárgyalagos és közjogilag is értékes szaknyilatkozatokat szoktak adni. Erre lesz szükség itt mai adásban is. A bevezető sorában egy villámkérdés mindkét szakértőhöz. Ugye a lényege mi lehet? Merre tart a magyar adórendszer? Látnie annak már e-századi markáns vonalait? Egyáltalán kifelé megyünk, vagy befelé tartunk az erdőbe? Erre kérnék egy gyors választ tőletek, aztán ezt majd kicsit megbeszéljük. Zara úr, Vadász úr, mit gondoltok erre? Merre megyünk? Jó irányba megyünk-e? Mi a helyzet?
Eklektikus.
Hogy érted ezt?
Még én szerintem még nem rajzolódott ki az igazi vonal. Amit látunk, az ugye ezek az extra különadók, ezek az adósemlegesség elvét sértik, de látjuk azt, hogy a magyar magánszemélyeknek, azon belül is a középosztálynak kíván az új egykulcsos adó kedvezni. A 10%-os társasági adó is a magyar kis- és középvállalkozóknak kíván kedvezni. Tehát látunk egy ilyen irányt, hogy a magyar középosztályt kívánja a kormány szisztematikusan erősíteni, miközben a multikat, külföldieket
kedvezményezik talán.
Igyekszik hatékonyabb befizetésre ösztönözni.
Szünet előtt megkérdezem ugyanerről Zarau Lászlóra, és aztán utána még visszatérünk rá, ha fontos. Te hogy látod?
Én úgy látom, hogy itt tulajdonképpen az adócsökkentés irányába mentek el. Bármit is sugallnak az elmúlt napok, ilyen különadó, meg válságadó cikként bevezetettek. Ha azt itt tényleg ideglesnek szánják, akkor viszont azt lehet mondani, hogy, akár az SZIR-nál, akár a társaságot terhelő adóknál az adócsökkentés iránya látszik kibontakozni. Hogy aztán ez mennyire lesz finanszírozható kiadási oldalról lesz-e, ami ezt ellentételezi, miután megszűnnek ezek a válságadók, hát az még a jövő kérdése.
Erre mondja a közember, azt tudjuk, mi lesz, de addig mi lesz? Nos, szünet után térünk vissza, most rövid kereskedelmi és közszolgálati szünetet tartunk, aztán folytatódik a hatos Zara Lászlóval és Vadász Ivánnal.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben. Új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban, ahol szó szót követ.
Folytatódik tehát a hatos Zara Lászlóval és Vadász Ivánnal. Közben mi persze nézzük az internetes fórum hozzászólásait. Nagyon érdekes könyvtáros megjegyzése, aki felhívja a figyelmet, hogy Mátyás király a sárkarban rendkívül népszerűtlen volt, lázadta kellene, később alakult ki az igazságos Mátyás kép, és hát azt írja, hogy bizony Mátyásat az ország három részre esett, senki sem emlékszik az iszonyatos adókra, a fölösleges nyugati háborúkra, az ország és összenem hívására, az önkényre. 16. századról beszélünk, és nem a 21-ről. Köszönjük az észrevételt, bizony így teljes a kép. És akkor mi folytatjuk az adózás alapfogalmaival. Néhány dolgot tisztázunk. Miféle alapvető kötelezettség az adózás? Milyen elvei vannak? Mi a különbség az adó, az illeték és az igazgatási szolgáltatási díj között? Egyáltalán miből keletkezik az adó? Mire megy el? Mik a főbb tételei? És azok hogyan állnak? Ti közgazdák vagytok, néhány kulcsmondatot szeretnék tőletek hallani erről.
Hát, hogy az adó az azért semmilyen ellenszolgáltatás nem jár, az a társadalmi közkiadások fedezésére szolgál. Az illeték elméletileg az már nem ilyennek kéne lenni, az már azt kellene szolgálni, hogy egy bizonyos valamilyen ügynek a nem adóztató, tehát igazából nem az adó jellegét kellene kijelenteni. Nálunk az illeték sajnos az úgy tűnik, mintha az szintén adó lenne, azért se jár semmilyen ellenszolgáltatás az illetékért. Ez az igazgatási szolgáltatási díj, az illeték törvény tartalmazza nálunk, igazából csak annak az lenne a funkciója, hogyha valamilyen ügyet intézek az állammal, vagy az önkormányzatnál, annak a költségét fedezze.
Ne az állam viselje, hanem akinek ez fontos.
Uh-huh. De ennek a mértéke most úgy van megállapítva nálunk, hogy ez is már inkább adójellegűnek tűnik.
Bizony.
Tehát az illetékre is azt tudjuk mondani, hogy akárhogy is nevezzük az illetéket, az is, mintha adó lenne.
Mennyire igazad van a heti példa? Bementem az okmányra, és mondták, hogy tessék jönni majd két hétben. Ez is 2000 forint, de aznap meg 6800-at kellett ott hagyni. Tehát van ilyen bizony. Iván, mivel egészítenek ezeket? Milyen arányok mennyi, vannak? SZIA van, meg ÁFA van. Mik az arányok?
Évi 11 ezer milliárd forint adót fizet be a magyar társadalom vállalkozókkal együtt. Igen ám, de a büdzsé, az állami költségvetés 13 ezer milliárd. Uh-huh. Ugye a különbséget kell állandóan a hitelekből fedezni. És ez a 13 ezer milliárd, ez a nemzeti jövedelem, amelyik a 25-26 ezer milliárd, annak az 50%-a, az egyik legmagasabb elosztás van emiatt a magyar nemzetgazdaságban. Na most ugye tudnunk kell, hogy gyakorlatilag 5 adó nem teszi ki ennek a 11 ezer milliárdnak a 80%-át, az SZIA, az ÁFA,
Társasági.
A társadalombiztosítás. Hát a társasági adó az már kezd lecsúszni.
Megy lefelé nagyon.
Ugyanis hát néhány hét múlva talán már meglátjuk az adatokat, de a helyi iparűzési adó az már 20%-kal valószínűleg 2009-ben lekörözte a társasági adót. Tehát így az már lecsúszott, de hangsúlyozom, hogy gyakorlatilag 5 adó nem fedezi a
közkiadásoknak, vagy bevételeknek az ömét, ugye?
A 80%-át. Na most épp ezért lehet bátran azt a sok-sok kis adót bátran kiszorni.
Ahogy ezt tették a szlovákok és mások is, ugye? Tehát egy egyszerűsítették a rendszert magát is. A kedvezményeivel
együtt. Ugye nem könnyű, mert egy-egy kis adó valamilyen meghatározott cél szolgál. Na most tudnunk kell, hogy még számokat mondjak és arányokat. Hogy az Európai Unió átlaga a mi adóterhelésünk, a GDP 40%-a körül van. Igen ám, de ugye Amerikáról szó esett, az USA-ról. A bevezetőben az USA-ban a GDP arányos terhelés a magyar 40-hez képest csak 28%. Na most tudnunk kell, hogy a környező országokban Szlovákia, az 28, Románia 27, miközben a másik oldalon Ausztria meg majdnem 45%. Tehát mi részt veszünk egy adóversenyben is, tehát a mi 40%-unk nagyon sok, a környezetünkben lévő országok 28-27%-ához képest.
Iván, Laci kiegészítés?
Ehhez azt is kell azért tudni, hogy mit kapnak ezért a ellenszolgáltatásként, mert ugye az Egyesült Államokban alacsony ugyan a GDP.
De nagy az öngondoskodás.
De az öngondoskodás más. Nálunk úgy tűnik az elmúlt években is már, de most még inkább az rajzolódik ki, hogy az öngondoskodás mind a háttérbe szorulna.
Paternalizmus nő.
Lásd itt most ezt a magánnyugdíj pénztár körüli napokban bejelentett változtatásokat.
Elhatározást, vagy elgondolást egyelőre.
Elvonást. Tehát ez is inkább ugye az állam felé. Tehát ott viszont azt mondom, akkor meg nehéz lesz csökkenteni ezt a
adócent. A kettőnek együtt kell mozdulnia.
Együtt kell
mozdulnia. Kisebb kivetés és nagyobb társadalmi felelősség.
Vagy legalábbis a lehetőségét meg kell adni, ami ösztönöz arra, hogy egy magánemberként is részt vegyek abba.
Laci, ez a legutóbbi változó magányok, ez melyik irányba mutat? Jó vagy rossz irányba mutat?
Ezt nem lehet eldönteni.
Még nem lehet látni.
Ez lehet jó irányba mutató is, lehet teljesen rossz irányba mutató is.
Egy ugye? Biztos, hogy nem láttuk még azokat az elemzéseket, számításokat, tanulmányokat, ami alapján egy kormány eldöntötte, hogy meglépi a magánnyugdíj pénztárak bevételét szolgáló úgynevezett a 8%-os nyugdíjjáruléknak az átutalását beszüntetik november 1-től jövő év végéig. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag megbénítják a magánnyugdíj pénztárakat, ahol több mint 3.040.000 tag van. És a magányúri pénztárak az öngondoskodásnak az egyik legnagyobb pillérei.
Értem.
És most ez ugye megrendül. Na most nem tudjuk, hogy van egy jobb elképzelés. Lehetséges. Én mondjuk hiányolom, hogy...
A koncepcionális adóreformot, amihez illeszkednék ez?
Igen, meg egyáltalán hát valami elemzés ezt megelőz. Tehát ez azért volt itt tépődés, meg ilyen tanulmányokat írtak, meg olyat. Én nagyon szívesen elolvasnám, mert lehet, hogy Mari nénit nem érdekli. De minket itt, akik itt a stúdióban ülünk, mi olyan emberek vagyunk, akik szeretnének ilyet elolvasni.
A hátteret is pontosan látni, hogy
igen,
jól
és akkor egy igazi.
Ennek a háttere persze lehet az egyszerűen, hogy most úgy döntött a kormány, hogy neki kell ez a adócsökkentés.
Kell a pénz, a 3%-os tartáshoz.
Elvontam, jogszabályt úgy fogom módosítani, hogy nem 8%-ot fizetek a magánnyugdíj pénztárba, hanem megfordítom, most majd csak 0,5%-ot fogok fizetni, és a 8-at meg az államiba, teljesen jogszerűen meg tudja csinálni. Ha ezt még vissza is adja később a magánnyugdíj pénztárnak valamilyen formában, ugye illene ezt a kamataival együtt, akkor meg azt mondom, hogy ez csak átmeneti volt. Igen. De nem tudjuk.
Ezzel nem tudjuk, hogy az is lehet, hogy itt lesz egy két év múlva egy kárpótlás, akkor pedig csak egy úgymond egy kisegítő átmeneti megoldás, ami mondjuk, ha ez így zajlik, akkor a bizalom nem fog megtörni, És azért azt tudni kell, hogy a magánnyugdíj pénztárak tagjai azok még nem oly öregek, hogy tehát a nyugdíj kifizetés,
van idejük nem várni, tulajdonképpen, igen.
Tehát van idejük várni, uh-huh. Ha megfelelő kamattal kárpótlást adnak, akkor ez még jól is elsülhet. Csak hát államkötvényben van az összes pénz gyakorlatilag, amit oda befizetünk.
Igen, így van. Szünet előtt talán egyetlen dologról még jelezném, hogy mivel foglalkozunk a szünet után, hogy legyen a dolog teljesen tárgyilagos. Tekintsük át az adózás szürke zónáját, meg fekete, tehát fiktív számlák vannak, fantomcégek vannak, fekete pénzek vannak, van korrupció, vannak offshore cégek, ezek meg az adózás szempontjából, ahogy mondjam, a nem szeretem kategóriát jelentik, ezzel foglalkozunk tehát szünet után. Kérdezem erről Zara Lászlót és Vadász Ivánt. Most pedig akkor tartunk egy kis közszolgálati kereskedelmi szünet.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben. Új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban. Ahol szó szót követ.
Folytatódik tehát a hatos Zara Lászlóval és Vadász Ivánnal, mégpedig onnan, ahogy a szünet előtt abba hagytuk. Következzék az adózás fekete és szürke zónája. Ezekről is kemény, tárgyalagos mondatokat, számokat szeretnék tőletek hallani. Iván, te kezded?
Gyorsan számokat. A szakirodalomban a fekete gazdaság kiterjedését olyan 5000 milliárd forintra teszik. Pitti Zoltán most nyáron megjelent könyvében, ő valamikor APEC elnök volt, még a 90-es
években. És nem csak jön a mi műsorunkban, egy másik témában.
Egy tudományos kutató, ő 6400 milliárdra becsülte most a be nem fizetett adót. Volt pénzügyminiszterünk, Oszkó Péter még 2006-ban végzett egy összehasonlító vizsgálatot, hogy a szlovák adózók teherbíró képességét hasonlította össze 2004-es szinten a magyarokéval, és ha a magyarok úgy adóztak volna, hogy az átlag szlovák adózó, akkor mi 1500 milliárd forinttal több esziat fizettünk volna be 2004-es árfolyamon, mint ahogy azt tettük annak idején. Ez őrült pénz, mert az eszia bevétel akkor körülbelül ennyi volt, most
Iván,
2000 milliárd.
Miért nem tettük ezt? Milyen okokat látsz? Hol szerint a cipő?
Az egész társadalom át van itatva az adóelkerüléssel, ahol ugye most jelent meg az Európai Tanács Gréco 2. számú jelentése, ami pont például arról szól, hogy a magyar állami számvevőszék is szemet húny, például a pártfinanszírozás olyan anomáliái felett, hogy elfogadta a magyar állami számvevőszék is azokat a párt mérlegeket, amelyeket közzétett a költség, és most ő is a magyar közlöny, mindegy, hogy melyik pártról van szó, mert ebben teljesen egyformák.
És azzal vitték magukat, hogy ők csak a papírokat nézik, nem a pénzt.
És ha egy pártnak nem tiszta, nem valóság hű a mérleg, akkor ménetetné meg egy kis BT, hogy ő is egy kicsit szépít azon már, mint a bevételeket
számlát,
csökkenti, költségeket növeli, akár még egy kis fiktív számlát is bevásárol hozzá József piac sarkán.
Laci, te hogy látod? Miket látsz?
Ugye a bizalmatlanság a polgárok részéről az állam felé, mert ugye, amit az Iván is mondott, hogy ha fönt meg lehet csinálni, hogy nem fizetünk, tehát a pártkasszába, az úgy szedjük be a pénzeket, hogy nem lehet ellenőrizni, vagy emlékezzünk rá, hogy amikor a képviselőknek nem kellett elszámolni a költségeikkel. Ez lényeg változott.
Vagy évről évre, sőt, éven belül változik. Hol van kiszámítható?
Nem lehet kiszámíthatóan azt mondani, hogy akkor most én elhiszem a mindenkori kormánynak, az államnak, hogy amikor mond egy adómértéket, akkor az tartósan fönn fog maradni. Mondjuk legalább 4 évig ne változzon.
Jól hallottam, hogy talán a jövő évtől tervezett változások 3 évvel számolnak. Ha megcsinálják, akkor az áttörés lehet a megbízhatóság, a kiszámíthatóság terén.
Hát itt az, mennyire fogják lehet elhitetni a társadalommal, azok, akik most adóelkerüléssel, fiktív számlákkal operálnak, vagy offshore cégbe menekítik a vagyonokat, vagy azt szerint abba viszik ki a nyereségüket, hogy mennyire hiszik el ezt, hogy tényleg így lesz. Ehhez el kell tenni legalább 3 évnek, vagy 4 évnek, hogy tényleg így legyen, akkor talán majd el fogja hinni. De hát először nem lehet azt várni, hogy ez megváltozik egyik napról a másikra.
Mennyire igazad van? Erre mondja az angol, hogy először partra úszunk, és csak utána cserélünk ruhát.
Hát igen, és mert ha most valaki azt mondom, hogy a bevételét most tisztességesen be fogja vallani, és megfizeti majd a 16%-os, vagy 10%-os társaságadót, meg 10%-os SZIA-t. Igen, de ha most ezt ő kimutatja, mennyire bízhat abban, hogy nem lesz majd következő évben az, hogy akkor majd fölemelem az adót, és akkor majd fizest azután, ott már nehéz elbújni, ha egyszer már
előjöttem. Ha már adott egy számot, nézzétek, itt van ez a tevékenységi jellemző kereset, ez egyfajta átlagadóztatás. Mit gondoltak erről az alkotmánybíróság döntött, de nyugodt helyzet lett ebből már? Néhány rövid mondatot, ha mondanád.
Abszolút nem. Hát
nincs megoldás.
Ez azért nincs megoldás, mert nem lehet végrehajtani. Az alkotmányossági szempontból lehet, hogy megállt az alkotmánybíróság.
Szerintem sem.
Így de hát ez most más kérdés. Így döntöttek, akkor ezt el kell fogadnunk. De a végrehajtani attól még nem lehet.
Igen.
Tehát nem lehet azt megmondani, nem tudom megmondani, hogy mennyi a kereset. Hát olyan hírek vannak, hogy mintha ezt bekerülne majd.
Hétfő
meglátjuk, hogy remélhetőleg eltörlik.
Jót kell. Igen, mert hát itt, hogy a hallgató is értse. Ez egyfajta átlagolás. Márpedig klasszikus mondás, hogyha az ember egyik lába 100 fokos forró vízbe, másik lába 0 fokos hideg vízben, akkor átlagosan jól van, de egyébként borzasztóan. Tehát nem lehet átlagolni, mert átlagolat azután senki nem fog fizetni, mindenki fölfelé csak. Jó, lássuk, hogy ez így legyen, akkor annak örülni fogunk. Kérem szépen, ami még fontos itt, nettó, bruttó, szuperbruttó, félszuperbruttó, mit tudtok erről, mit látunk etéren?
Hát ez gyakorlatilag csak egy számítási mód, erre ugye azt kell
jó,
mondani.
Jó, ez nekünk?
Hát, teljesen mindegy nekünk, mert ha azt kell világosan látni, hogyha a szuperbruttó és 27%-kal megnöveljük az adóalapunkat, akkor az adókulcs az idén nem 17%, hanem 21,5%. Ezt kell tisztán látni. A jövőre marad a szuperbruttó és 16% lesz, akkor az nem 16% a tényleges jövedelmemre, hanem 20,3%. Ha a fél szuperbruttó, mert megfelezzük, ugye nem 27%, hanem a felével fogom növelni, akkor meg az lesz, hogy 18% lesz a 16%-os a tényleges adóteher. Majd, hogyha kivezetik teljesen, 2 év múlva,
akkor lesz megoldás.
Akkor lesz ténylegesen egy kulcsos.
Világos. Uraim, vagyonosodási vizsgálatokról mondunk-e pár dolgot, mert sok ember érzi, hogy tüske a körme alatt. Vagyonosodási vizsgálat. Jó ez így? Mértéke, minősége rendben van? Vagy ez is problémás terület? Hogy látjátok?
Az egy nagyon hatékony vizsgálat. A vagyonosodási vizsgálat azt jelenti, hogy nem látom a magánszemély jövedelmeit, én mind revizor, mert azt eltitkolja. Ezért megnézem a kiadásait, és a kiadásai felől becsülöm meg a eltitkolt bevételeit, mert a tudott házat venni, kocsit
miből
venni,
tudtad?
Gyerekének is ugye üdülőt vásárolni, akkor nyilvánvaló, hogy ennyit kellett volna bevallania. Hát az első vagyongyarapodásos vizsgálat áldozata ugye Al Capone volt, akit ugye 1931-ben $1,200,000 be nem vallása miatt ítéltek el, ugyanis a lóverseny fogadásai és a hotel számlái, mert ő 10 évig egy hotel egész emeletét lefoglalta.
Igen.
Ez ma is kiemelt lakosztályként üzemel. Lényeg az, hogy ezek a számlái és a kesztyű vásárlása, mert imádta a kesztyüket $5,000, erről megvoltak a bizonylatok, és ezt teljesen le lehetett dokumentálni, a vagyonát nem lehetett nyomon követni, tehát milyen cégekben volt részesedése, és emiatt ugye elítélték, 10 év után a betegsége miatt engedték feltételesen ugye szabadlábra, otthon.
Tehát semmi mással nem tudták megcsípni, mint az adóeltitkolás.
Na most az a baj, ezzel a vagyongyarapodásos vizsgálat, ez egy nagyon hatékony vizsgálat, csak a társadalom nem volt rá fölkészítve, és igazságtalannak érezte, hogy váratlanul és 7 évre visszamenőleg elkezdik vizsgálni. Nagyon jó bevezetése lett volna, és a társadalom értékelte volna, hogyha a vagyongyarapodásos vizsgálatot először a szervezetbűnözés ellen vetették volna be,
igen,
mert az ellen nagyon jól használható, ezt amerikai példák bizonyítják, a politikai korrupció ellen vetették volna be, és az első példák ebből a világból születtek volna meg, akkor a társadalom könnyebben tudta volna elfogadni. Nagyon hatékony módszer, szerintem megmarad, de nem kell
kampányszerű, és
15 000 vizsgálatot, az nagyon sokba került az APEC-nak, az nagyon-nagyon nagyon sokba került, mert nagyon szakszerűtlenül folytatták le, az adóperek nagy részét APEC elvesztette, és elvonta az igazán hatékony áfa vizsgálatoktól az erőt, mert az áfa utólagos vizsgálatokból évi 300 milliárdot is be lehetett szedni.
Az a nagy tétel.
Míg a vagyongyarapodásos vizsgálat elvitte az időt, és csak papíron jött be belőle nem egész 50 milliárd.
Tehát politikai füstje volt, komoly lángja, nem mondja.
Ez politikai döntés volt egyértelműen, látszott akkor, hogy kiadta a miniszternek, 10 000-et meg kell csinálni. Az adóhatóságnak magától soha nem jutott volna az eszébe, hogy ez kell.
Iván szóba hozta az adójogi pereket. Laci, mondanál néhány dolgot perek tapasztalataiként. Tehát mikor nyerhet a polgár az APEC-el szemben? Vagy hát mikor ne is pereljen?
Nagyon nehezen nyerhet, mert sajnos a bírósági gyakorlat az, mintha nem ismernék a jogot a tisztelt ítélkező bírák. Az adójogot. A jogot biztos ismerik, csak a adójogot nem ismerik. És aztán az uniós jogot utóbbi időben, aztán pláne nagyon szeretik, hogy azt is be kéne vonni ezekbe a ítéletekbe. Hát a másik oldala pedig azt mondja, hogy adópereknél viszont lehetnének olyan adóperek, amik biztos a bíróságok is értenének, ha azok kellőképpen alátámasztottak lennének sok esetben. Az azt is látni kell, hogy az adóperekből a nagyok jutnak el igazából a bíróságra, ahol már összetettebb, bonyolultabbak, és hát sajnos nem alakult ki nálunk a megfelelő adóbíráskodás azon a szinten. Hát
például egyes bíró tárgyal milliárdos ügyeket azért, ez sem mindegy, hogy kinek a kezébe kerül.
Ki az egyes bíró, ugyanis az adóperes bírák nagy része volt APEC jogtanár.
Értem. Tehát van itt tennivaló.
Fertőzöttek.
Igen, szünet előtt még egy oldva egy picit a feszültséget, egy rövid példa, van egy gyönyörű történet, egy kedves történet, egy jeles adószakembernek lett két kutyája, egy kicsi meg egy nagy, elnevezte őket Nettónak és Bruttónak, mit gondoltok, melyik a kedvenc? Na, hogy a Nettó. Jó, jövünk tehát vissza szünet után, most rövid szünet következik, és aztán folytatjuk a hatos Zara László és Vadász Ivánnal. Folytatjuk egyben, be is fejeződik majd.
Hatos. Ismert hangok most új szerepben. Új hangok és új hangsúlyok a Klubrádióban. Hatos. Hatkor a klubban. Ahol szó szót követ.
Folytatjuk tehát a hatost Zara Lászlóval és Vadász Ivánnal. Közben a monitorra pillantok, látom, hogy többen a fórumozók közül a jövőt keresik, hogy mi lesz ebből, hogy alakul a jövő. Váltsunk tehát pozitív megközelítésre, következzék a kormány által elhatározott, egyre részletesebben nyilvánosan kerülő adóváltozások értékelése, ilyen kérdésekkel, hogy vajon az egyes társadalmi csoportok szempontjából kinek kedvez, kinek nem a tervezett változtatás, egészébe véve mikor jöhet ki ebből családi adózás, jó lesz ez a családnak, egyénnek jó lesz a vállalkozásnak, egy kulcs legyen, vagy több kulcs legyen, azután a családbarát állami célok hogyan valósíthatók meg, kellenek-e kedvezmények, és hát a kérdés, hogy lesz-e mindebből európai versenyképesség, és távolság lesz-e ebből 1 millió munkahely. Uraim, közgazdász urak, az új elgondolásokról milyen mérleget vonnátok már most?
Hát ha azt nézem, hogy a 16%-os kulcs, és csak egy kulcs, és nincs más kulcs, akkor, és a kedvezményeket kisöpörjük, mondjuk a gyerekek utáni kedvezményeket kivéve, akkor valóban megvalósul soráltétem adóbevallást lehet tenni, egyszerű lesz, átlátható lesz. Hogy kinek kedvez, ugye ez más kérdés. A gyerekeseknek biztos kedvez, legalábbis amik eddig kiszivárogtattak, mert hogy őnekik gyakorlatilag jelentősen csökken, még a alacsony keresetűek esetében is csökken a eddig fizetett adó, már aki fizetett adót adná ki, nem fizetett
adót. És a minimálbéreseknél mi lesz, Laci?
Minimálbéreseknél csak azt lehet megvalósítani, hogy őnekik a valamilyen formában...
Fölbrussítva?
Hát csak azt lehet, hogy ne jussanak negatív helyzetbe, őnekik legalább biztosítani kell valamilyen formában, hogy azt a nettó keresetet megkapják, hogy ezt most a fölemelem a minimálbért, és bár az veszélyes bizonyos szempontból, mert följebb tolja az összes többi keresetet, de valamit ebbe lépni kell. Kedvezni meg egyértelműen azoknak kedvez, akik a jelenlegi 3 900 000 forint bruttó kereset fölött rendelkeztek, ez az összevont jövedelmekre vonatkozik, jövedelemmel, hiszen őnekik csökkenni fog az adóterhelésük.
Laci, hányfajta adókedvezmény van most az SZIA rendszere kapcsán?
Hát ezt meg nem lehet mondani.
Több száz.
Több száz.
És nem csak az adókedvezmény, nem ez a lényeg, mert adókedvezmények azok csökkentek az elmúlt években fokozatosan, abból már viszonylag kevés van, hanem a különböző címen adóköteles jövedelmek, illetve a nem adózó, nem bevételnek számítóknak még mindig számtalan van belőle, és azok eltérő kulcsokkal ezeket a rendszerből biztos,
nem
hogy
látják
kell
senki
itt,
szinte, vagy igen, de a legtöbb ember nem látja.
Hát igazából még mi se látjuk át teljes mértékig. Az az igazság, hogy egy adótanácsadó is, aki azt mondja magáról, hogy ő átlátja teljes mértékig, az nem mond igazat.
És napra készen, tehát minden hónapban pontosan tudni látni, az
a tavalyi, meg aztán meg az évközi változások, nem egy változás ebben az esetben.
Iván átveszi a szót, látom.
Na most ugye tudni kell, a 2008-as adóbevallások feldolgozottak, ebből tudjuk, hogy az adózók felső leggazdagabb 20%-a fizeti az összes személyi jövedelemadó 76%-át, és az adózók alsó 50%-a alig fizet 4%-nál egy picivel több SZIA-t.
Torz rendszer ez?
Egy nagyon torz rendszer, tehát ha levisszük ugye a 32%-os felső sávú adókulcsot egy kulcsra, tehát 16-ra, akkor a felső 20% 76%-os terhelése jelentősen csökken, és hatalmas bevétel tömegesik ki. Nem tudjuk a pontos számokat, ugyanis a kormány itt sem tette közé.
Kéne
az előzetes.
Tudunk? Kell társadalmi
hát jó lenne a számításokat látnánk, hát nem
itt titok. Itt a fekete gazdaság miatt nem tudjuk, ugyanis nem tudjuk, hogy ebből a rétegből, aki látható, és ugye itt azért, az a számok azért csalókák, mert azt nézzük, hogy mennyi az állami foglalkoztatott, ahol az van, hogy az állam az egyik zsebéből a másik zsebébe teszi át az adót, mert hiszen azt levonják, ugyanakkor meg is kapják a bérformában a költségvetésből, mint kiadási oldalon. Ha ettől megtisztítanánk, akkor lehet, hogy nem lenne ez a 76%.
Értem.
Tehát alacsony lenne. Másik nem tudjuk, hogy mennyire fogja majd ez az alacsonyabb adókulcs azokat a adózásra serkenteni, akiknek ugyan meg volt a jövedelmük, de eltitkolták. Mondjuk offshore cégbe vitték ki a vagyonokat, és ezért nem látszott Magyarországon.
Tisztulhat a rendszer, valószínűleg, ha a kedvezmények nagy részt eltűnnek, és ha az adózás rendszere, mértéke megbízható és alacsony mértékű lesz, akkor ettől tisztulhat?
Egyértelműen tisztulhat, átlátható lesz.
Ez az egyik döntő
cél? Ez egyik cél. Itt most már az adózási hajlandóság, akik addig nem fizettek adót, vagy kevesebbet, mennyire hajlandók elhinni, hogy ez tartósan fönnmarad, és adót mennyire hajlandók majd fizetni.
Iván? Persze ugye az államnak is el kell gondolkodnia, hogy akar-e egy adóháborút, mert ugye lehet választani, hogy vagy csökkentem a költségvetési kiadásokat, és akkor nincs olyan nagy szükségem az adóbevételekre, vagy továbbra is fenntartom a nagy állami túlelosztás súlyát, az 50% körül, és akkor bizony rá vagyok szorulva az adóbevételekre, és rá vagyok szorulva arra, hogy elkezdjem üldözni az adócsalókat, de én ezt nagyon megfontolnám, ezt az irányt.
Ugye itt a közgazdasági ösztönzésnek nagyobb értelme van, mint a kegyetlen adószigornak.
Igen, a kegyetlen adószigor elől menekülni fog a tőke, menekülni fog a kisvállalkozó. Nem olyan könnyű őt megfogni, mert nem olyan fölkészült az államigazgatás.
Értem. Laci?
Itt egy kicsit nekem más a véleményem, mert igazából az, hogy nem felkészült, a 10 évvel ezelőtt még annyira sem felkészült, mint most, azért az évek telnek, felkészült lesznek, és hogyha mondjuk alkalmaznák a magyar adórendszerben meglévő azon szabályokat, mondjuk előbb említettem az offshore-t, hogy itt ezek jelentősen ugye színlelt szerződésekkel vannak. Értem. Ugye a tényleges tulajdonos, meg a névleges tulajdonosnak az adó, hát a tényleges tulajdonost azért mind pillanattal ki lehetne deríteni, ha alkalmaznák mondjuk az ARC-nak a színlelt szerződésre vonatkozó kitételét, de nincsenek felkészülve rá igazából.
Értem.
Nem volt erre még gyakorlat, ez nem azt jelenti, hogy nem lesz holnap vagy holnap után erre gyakorlat, és nem fogják ezeket megfogni. Onnantól kezdve pedig ezek meghaltak, most akkor a vagyonukkal mit csinálnak? Vagy hazahozzák a vállalkozást, vagy megszüntetik.
Igen. Hát. Itt szokott lenni egy optimista, meg egy pessimista felfogás. A pessimista azt mondja, hogy lehet normális adórendszert csinálni egy országban, az emberek 80%-a nem tud 100%-ot számolni. Mondom, nem azon múlik. Azon múlik, hogy lehessen hinni a hatalomnak, és legyen egy korrekt együttműködés az adózó és a hatalom között. Ha mindkét oldal elkezd hinni, bízni a másikba, akkor lesz ebből valami. Lesz ebből európai versenyképesség?
A személyi jövedelemadó valóban csökkenni fog, de ez önmagában nem növeli meg a foglalkoztatást, a vállalkozók versenyképességén épp, hogy egy picit segít, mert ugye nem kell annyi akkora béremelést adni, de önmagában ez a vállalkozók versenyképességét nem növeli, nem érinti, nagyon minden. Kellemes a lakosság jelentős rétegének.
Igen. Laci, tőled pedig azt kérdezném, ha persze válaszolnak az, és hogy vajon lesz ezáltal majd 10 emberből 1 millió munkahely? Van közvetlen kapcsolat? Tehát remélhető, vagy pedig nem tudjuk ezt?
Nincs közvetlen kapcsolat. Nincs. A versenyképességnek van, csak ezt, amit az adócsökkentésben látunk, nem biztos, hogy ezen az úton lesz meg.
Értem. Világos. Az új alkotmány készül. Van-e valami elgondolásatok, amit a szakmátok szempontjából azonnal oda javasolnátok? Mi legyen az új alkotmányban az adózással, közterviseléssel kapcsolatban?
Hát mondjuk benne kellene hagyni, az most is benne van, hogy jövedelmi és vagyoni.
És? Nem vagy, hanem és.
Csak azt, ezt nem alkalmazzák, hanem mindig csak a jövedelmi viszonyokat beszélünk, igen. És nem nézzük meg azt, hogy akinek van ugyan jövedelme, de a vagyoni helyzete is lehetővé teszi, vajon azt az adóztatást, a jövedelmet úgy adóztassuk. Tehát ezt sajnos még az alkotmánybíróság sem nem igazából vizsgálta ezeket, hogy együtt kéne ezt nézni.
Vagyis tulajdonképpen a vagyonadót. És ez nem
a vagyonadó.
A vagyonadót elutáljuk, miközben az alkotmányban benne van a vagyonadó.
Igen, csak ez nem azt jelenti, hogy vagyonadó feltétlenül kell, olyan adót kell, ami a kettőt együtt
a rendszer legyen veszi. Együtt normális, ne pedig egy-egy eleme jó vagy rossz. Így van. Az adózásnak nyilvánvalóan nincsen vége, a műsornak azonban közeleg a vége. Ennek megfelelően tehát szerintem nem befejezzük, hanem abba hagyjuk, de úgy, hogy játék legyen, hiszen ez nálunk hagyomány, következik tehát adózással kapcsolatos humor, akasztófa humor, ez lesz ma a játék, a poént kell megadni, 3 példa. Első. Egy férfi meséli, hogy rémes álma volt, azt álmodtam, hogy a fiumei úton megyek végig ingbe gatyába. Jó barát, na és nem tartóztattak föl, a válasz a hallgató mondja el a poénról. Második. Mi van mottóként kiírva egy jókedélyű agdótanácsadónak a falára? Itt segítek, olyasmi, mint a büntetőjogi sztárügyvéd mottója, az igazság nem állhat a védelem útjába. És akkor egy harmadik dolog, egy híres pénzügyminiszternek megfestették az egész alakos portréját, miért nem tetszett a kép a köznépnek? Itt is egy poénos választ kérünk szépen. Látom a szakértő urakon, hogy a választ tudnák, de nem szabad elmondaniuk, mert ez a hallgatónak készült. Viszont megköszönöm nektek, Zara László és Vadász Iván, hogy itt voltatok. Együtt köszönjük meg a hallgató kitüntető figyelmét és a rádiotechnikai stábjának, Árva Brigittának és Burger Lajosnak a segítő közreműködést. Kellemes két végét kíván Kollár György. Viszont hallásra 2 hét múlva, amikor valószínűleg teniszezni fogunk. Minden jót!